Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Tóth István vagyok, magazinunk mai vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium parancsnoka. Szia, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Jó napot kívánok, szia.
Dáriusz, itt élsz közöttünk nagyon-nagyon sok éve, lehet, hogy több évtizede. Magyarországon, Kiskunhalason. De te honnan jöttél? Hogyan kerültél egyáltalán Magyarországra, illetve Kiskunhalasra?
Hát egyszerű dolog, feleségem magyar. Sem Magyarországon, sem nem Lengyelországon találkoztunk, hanem Németországban, semleges földön. Beleszerettünk egymásba is, akkor később döntöttünk, hogy Lengyelország vagy Magyarország. Ezek az idők, 80-as évek, az ajának volt. Elmentünk először Lengyelországba, de akkor már ez a szükség alapotos. Idők voltak, nem igazából családalapításra. Idők, úgyhogy feleségem kérte, hogy inkább menjünk Magyarországra, és akkor itt kerültem, és egybe Kiskunhalásra kerültem.
Mennyire volt könnyű vagy nehéz megszokni az itteni kultúrát, az embereket és a nyelvet?
Nyelved az még most is töröm, úgyhogy az mindenki engedj nekem, hogy ez így van. Kultúra nem volt olyan nehéz megszokni, bár vannak nagy különbségek, de nem volt nehéz megszokni. Mondjuk a férfinak könnyebb élni Magyarországon, mint Lengyelországban. Itt a nőknek kicsi kevesebb joguk van, mint a Lengyelországban, úgyhogy megszokni egy miatt. Nagyon könnyű volt, a nyelv az elég nehéz, hát hasonlóan nehéz, mint a lengyel, csak teljesen más felépítése, úgyhogy úgy kezdtem dolgozni, úgy kezdtem folytatni az egyetemet, hogy egy szó sem nem tudtam magyarul. Egyébként úgy terveztünk a feleségemmel, úgy kezdtem, hogy Lengyelországba költözünk, úgyhogy ő már akkor jobb beszélt lengyelül, amikor én egy szó sem nem tudtam magyarul.
És hogyan tettél szert ekkora ismertségre itt a városban? Hiszen téged itt nagyon-nagyon sokan ismernek, hiszen a városi rendezvényeken rendre részt veszel. Egy nagyon barátságos, nagyon kommunikatív ember vagy.
Gondolom, ez azért van, mert nem vagyok magyar, lengyel. Akkor eleve már valami más, már valami másképpen néztek rám, de mégse fekete, mégse zöld, mégse kék. Úgyhogy valahogy a Polák-Vengér Dvabra Tanki, valahogy a mi két nép közötti nagyon jó viszonyban állt, és akkor úgy gondolom, így szívesebben fogadtak az emberek. Én viszont mindig egy olyan kicsi mozgékony voltam, mindig szerettem valami a közé tenni. Úgy gondolom, hogy minden embernek, pláne nekem mindig az a elvem, hogy valami adni kell, a más embernek is mutatni valami utat kell, hogy ne csak ebből álszunk, eszünk, fekszünk, megint álszunk, hanem valamit tegyünk a közé, fejlődjünk, ez mindig csak jóra vezethet.
Mi volt a furcsa, mi volt a legfurcsább talán, amit meg kellett szoktod? Mi az a legnagyobb különbség talán a két nép között, a kultúra között, vagy a hagyományok között?
Lengyelországban, amikor ismeretlen vagy hölgyhöz az ember közeledik, kezet csokolt, jó napot kívánott, kínűk, itt nem, csokolom, messziről szólunk. Olyan dolog nem volt, hogy én leüljök, és akkor a nő még áll, addig nekem kellett neki engedni az ajtón, amikor itt kicsi eszemszögéből egy kicsi más, de végeredmény olyan nagy különbségek nincsenek, hogy az olyan égrengető, hogy húha, hát most mit csináljak. Legelején, ami legjobban hiányzott, azt nyugodtan megmondom, a kenyér. Ez hosszú ideig úgy volt, hogy aki jött Lengyelországból, azt tudta Dáriusnak elvinni 2-3 kiló kenyert, mert én azt megszoktam az egész életemben, hát vagy valamikor, hogy rostkenyeret eszem. Magyarországon akar még rostkenyeret. Nem lehetett kapni. Most ugyanolyan jó kenyeret kapom én a Kobban, mint a Atmohabban, vagy Niszában, vagy Apaléban lennék.
És hogy érzékeled most már jó néhány évtized távlatából, hogy beváltak az elképzeléseid, az előzetes elképzeléseid? Tehát, hogyha összehasonlítanád, hogy Lengyelországban azok a lehetőségek nyitva vannak-e, mint most Magyarországon neked, akkor erre mit mondanál?
Ugyanez a lehetőségek vannak, hogy legalább hasonló lehetőségek vannak, mind a két ország teljesen másképpen néz ki, Lengyelországnak van tengere, van úgy, hogy az kicsi más, én mindig szerettem vitorlázni, sőt, úgy elkezdtem dolgozni, amikor Lengyelországba kerültünk, hogy Szecsényi Kükötélyi Igazgatóságban, úgyhogy teljesen más. Viszont az életpálya az nem biztos, az mindig az oda vezet, ahogy az ember megtervezi. Én nagyon akartam villamosmérnök lenni, lettem is villamosmérnök, dolgoztam is, mint villamosmérnök, utána már abba hagytam már, a szakmával nem foglalkozom legalább 20 éve.
Kedves hallgatók, magazinunk vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a Halassi Lovas Bandérium parancsnoka. Mindent folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik.
Jóllét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a lengyel származású, lengyel kötődéssel rendelkező fiatalember, aki évek, évtizedek óta irányítja, vezeti parancsnoka a Halasi Lovas Bandériumnak. Dáriusz, hogyan lettél lovas? Hogyan lettél huszár? Hogyan alakult ez a bandérium?
Ahogy említettem, én Lengyelországban vitorláztam, sőt, nem is rosszul vitorláztam, és amikor ide kerültem, a Balaton Halastól egy kicsi messzebb volt akkoriban. Beszélünk 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Kicsi messzebb volt akkoriban, még nehezen sikerül szereznem egy trabantot, úgyhogy ez nem olyan dolgok voltak, hogy könnyű lenne, és akkor néztem, hogy mást mit lehetne itt környéken csinálni, és találtam egy-két lovastányát, hát mondom akkor, Hocsin esze, az nekem tetszett, mindig lovakat szerettem, sőt, nagyapám az nagy lovas volt, és akkor elkezdtem lovagolni. És lovagoltam itt környékén, annyira megtetszett ez a dolog, hogy előbb-utóbb sport is lett belőle, távlovaglásra tettem a fejemet, jó pár éven keresztül jó eredményeket értem, inkább így mondjuk.
Mik voltak ezek a jobb eredmények, mi volt a fontos a számodra, hiszen a távlovaglás az egy nagyon-nagyon különleges sportág, még a lovagláson belül is.
Sikerül pár országos verseny nyerni, pár éven keresztül voltam területi bajnok, mondjuk annyi, különböző távokon 40 kilométer vagy 120 kilométeren, az ritkábban, de inkább olyan 40-60 kilométeres távok van. Lovagoltam, annyi jó kiskonhalás is itt a vonzás környékén, hogy tudtam edzést úgy tenni, hogy lovagolni 80-100 kilométeres köröket, hogy szinte köves útra nem kellett lemenni. Úgyhogy ez egy nagyon szép terület volt.
Nézzük, hogy hogyan lettél hagyományőrző, hogyan lettél huszár.
Hát az úgy volt, hogy lovagoltam is egyben, hát valamilyen klubhoz kellene tartozni, hogy az ember a sportot üzen, úgyhogy országos versenyekre eljusson, úgyhogy határőrdozsá sportoló lettem. Lett 250-es évforduló 1995-ben, a Redemció 250-es évforduló, és akkor város varatta rengeteg, hát nem rengeteg, 15 darab huszárruhát, és úgy tervezte, hogy katonák, a határőr laktanya katonái fognak fontosabb rendezvényeken lovagolni, diszelegni. Elég gyorsan kiderült, hogy a katonáknak más feladatuk van, és nem akkor, amikor éppen kellene városnak valami bemutatókat tartani, vagy valami dísz felvezetés, és akkor határőrdózsában sportolók, lovás sportolók, ők vettek föl magukra a ruhákat, és elkezdtünk mi már akar lovagolni. És akkor született ez az ötlet, a polgármesteri hivatal fölnapta ezt az ötletet, tehát alakítsunk egy olyan kiskonhalási lovasbandériumot, ruhák vannak, és inkább azok az emberek, akik szeretnének részt venni, és akkor így alakult lovasbandérium. Hogy miért lettem parancsnok? Akkoriban álpolgármester Vás Benő állítólag, akkor úgy szólt, ismerte engem a Benő, ismerte, hogy lengyel vagyok, ismerte, hogy nagyon szeretem a történelmet, hogy hát lengyel mai napig is vagyok, erős lengyel, és akkor az akar kijelentette, hát van nekünk saját bemapunk, mi a franc keresünk mást. És akkor földobta ezt a kérdést, többi lovas elfogadta, és akkor így lettem parancsnok a lovasbandériumnak.
Nagyon-nagyon alpos ember vagy. Gondolom nem ugrottál fejest rögtön a mély vízbe, utána néztél a hagyományoknak, a lengyel-magyar barátság, a legendás barátságnak, azoknak a történelmi hagyományoknak és a lovas kultúrának is.
Igen, persze, hogy néztem. Utána néztem. Egyrészt a Jászkun lovas hagyományoknak, huszár hagyományoknak, a Nádor huszár ezred hagyományoknak, az 1848-os hagyományoknak, és ezekre kezdtünk építeni ezt a bandériumot, ezek a régi, múltú hős tettei próbáltunk a fiataloknak elmagyarázni is, ezen az úton elindulni a bandériummal.
Kedves hallgatók, magazinunk vendége, mai vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium parancsnoka. Mindent folytatjuk a beszélgetést, most mi pihenünk egy picit, és jön egy klassz zeneszám.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium parancsnoka, és arról beszélgettünk ez idáig, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik ez a Lovas Bandérium, hogyan lett Dáriusz parancsnok, de arról nem beszéltünk még, hogy hogyan működik ez a bandérium, milyen a felépítettség.
Végeredményben Lovas Bandérium mondjuk két olyan fő törzsből áll, egyrészt egyesület, amelyik úgy működik, mint a civil egyesület, de Lovas Bandérium a szigorú, katonai rend van parancsnoka, van parancsnok helyettese, vannak a tisztjei, vannak huszárok, és vannak regruták. Az a törvény nálunk, hogy minimum 3 éve kell valakinek szolgálni regrutáként, amikor utána, ha úgy látunk, hogy valójában közénk váló, valójában akar hagyományokat lovagolni, akar szerepelni, akkor felajánlunk neki, hogy avatunk őt a huszárra. A tiszteket, a javaslatunkra, az mindig polgármester. Polgármester az a főparancsnok a bandériumnak, és akkor ő nevezi a tiszteket nálunk. Vannak tisztek, ami foglalkoznak kiképzéssel, vannak a tisztek, akik foglalkoznak a rendezvényrendezéssel, és vannak olyan, akik vezetik a különböző feladatokat. Azért is kellett úgy felépíteni, hogy kicsi katonásan, mert azt kell mondani, hogy addig, ami nem alakult ki Magyarországon a hivatásos lovas dizájtség, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium sűrűn utazott föl Pestre, és ott teljesítette a szolgálatot, úgyhogy az kellett, hogy valójában egy kicsi katonásan, egy kicsi fölé alá rendezettséggel a egység működjön. Természetesen nincs itt szó erről, hogy valakit nagyon bántanak, vagy olyasmi rend nálunk van, mindenkinek joga van bármi. Szólni parancsnak akar is megmondja, hogy mi van. Szerepelni valamikor rengeteg sok helyen szerepeltünk, mostanában a önkormányzatoknak kevesebb pénz jut, úgyhogy a bandérium kiudazása és részvétele valami rendezvénye nagyon drága. Lószállítás az már több 10-20-100 ezer forintot nyom, és még nem beszéltünk erről, hogy valahogy kellene huszároknak is odájutni, még ott részt venni. Ruhákat kellene egy ilyen rendezvény alatt, senki nem hordja 15, most, amint mondtunk, 25 éves nem elég ruhánk, senki nem hordja olyan időig olyan ruhát, ami mondjuk diszelegni jár, mi pedig lórá ülünk föl erre, úgyhogy ruhákat kell poltolni, javítani. Egy komplett ruha, arra 500 000 forint nem elég, úgyhogy nem tudunk nagyon sok helyre ingyen menni, viszont a önkormányzatoknak nagyon kevés a pénzük, úgyhogy most kicsi szűkült a kör a Kiskunhalásra és a Vanzas körébe, de azért ettől függetlenül időnként ellátogatunk Kronachba, jó kapcsolatokat ápolunk ottani vár lövészekkel és tűzérekkel, néha máshova is eljutunk, de elsősorban mostanában Kiskunhalás és Vanzáskörre a területünk, ahol működünk.
Milyen emlékezetes történetek voltak, ami számodra is meghatározó volt, akár élmény, akár kalandszerű volt, ahova eljutottatok a Lovas Bandériummal?
Hát eljutottunk természetesen a szülőföldömre, Lengyelországban, ott kell mondani, hogy Krákóban nagyon szép rendezvény volt, és akkor ott, mivel a huszárok nem jelentek meg, hanem más hagyományőrzők, úgyhogy alig bírtunk levakarni magunkra a riportereket és a TV stábokat, folyamatosan velünk akarták fényképezni, és minket fényképezni, velünk csinálni a riportokat, de mint mondhatom, fölvezettünk, amikor Kronák volt 1000 éves, fölvezettünk, a bandérium fölvezette a Kronákban a híres felvonulás, ahol több mint 1000 hagyományőrzőt éppen mi vezettünk, az a tisztségünk volt. A Kronákban az történt, hogy megkapta a várőrök, megkapták akkor a új ágyút. És fölkértek engem, hogy én legyek nevelő apja, adjam nevet a ágyúnak. Azt kell tudni, hogy idáig, amikor találkoztunk, ők mindig azt kiabáltak, hogy Ave Maria, Ave Maria, és utána természetesen ittunk valami is, ő hozza nekünk prost, prost, tata, prost, tata, úgy lett Ave Maria, prost, tata, utána prost, tata. És akkor erre én gondoltam, nincs itt nagyon mit gondolkodni, legyen az ágyú Maria prost, tata. Volt nagy rendezvény, megjelent a tartományi elnök, nagy emelvény, és tartományi elnök alvástá ez a dísz aklevelet, hogy nevet, én nevel apját, akkor ütöttem a táblácskát az ágyú oldalára, Ő viszont elolvásta a szöveget, és amikor oda jött a nevéhez, hát elakadt, na de nem volt mit tenni, hát elolvásta a Maria Prostatát nevet, és mielőtt bármilyen diplomáciai botrány lett volna belőle, a kranahai barátaink azonnal két horda csapra vertek, és akkor így a nagy bonyolalom nem történt meg. Annyi kell tudni, hogy azóta a tartományi elnöki székén már nagyon új ember ül, de a Maria Prostata minden évben adszolgál, hirdeti az új évet, hirdeti a fontosabb eredményeket Kronákban.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Beszélgető partnerem mai magazinunkban Vaszlavcsik Dáriusz, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium parancsnoka. Mindjárt jövünk vissza, most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Vaszlavcsik Dáriusz, a Kiskunhalasi Lovas Bandérium parancsnoka, és arról beszélgettünk, hogy milyen történetek voltak, kalandok, élmények testvérvárosokban, Lengyelországban, Kronákban, és szerte Európában és Magyarországon is, de tudom, hogy ti rengeteget gyakoroltok, készültök, hiszen a városi rendezvények nélkületek elképzelhetetlenek. Hogyan álltok jelen pillanatban, és mire készültök most?
Igen, sokat gyakorolunk, sokat készülünk. A Hírling Lovas Parkban most állomásozunk, jó pár éve már ott a helyünk. Ott nagyon jó lehetőségeink vannak huszárokat képezni, rekrutákat tanítani, készülni a feladatokhoz, a bemutatókhoz, a felvonásokhoz. Onnan mindig indítunk a határjárást, ami mindig redemció tiszteletére májusban rendezünk, és mivel utolsó két évben nagyon szép rendezvény zajlott a Hírling Lovas Parkban, a honfoglalás, opera, ott lett bemutatva. Úgy gondoltunk, hogy mivel a redemció 275. évfordulója itt most ez évben van, valami szép, grandiózus rendezvény kellene megmutatni, és akkor úgy döntöttünk, hogy éppen augusztus 21-én este 19:30-kor bemutatásra került erről egy rendezvény. Igen ám, de bemutatni úgy redemciót, Jászkun életet, történelmet, Mária Teréziát, Akleve, hát itt a kicsi uncsi lett volna embereknek, hogy redemcióra épülve Jászkun szerelem című szabadtéri színházi lovas színházat akarunk bemutatni. Igen ám, van lovunk, van huszárunk, vannak szép hölgyek, akik ebből szerepelhetnek, Dália huszáráink, rekrutáink, de nem vagyunk színészek. Úgyhogy erre fölkértünk a Nemzeti Lovas Színházat, hogy a főszerepek ebből a rendezvényben ők játszanak le, mi közben mi is ott szerepelünk, elég sok szereplésünk van, de hát hagyunk a huszárok, amit tudnak csinálni, jó csinálni, azt csináljanak meg, ami viszont színészek tudnak jó csinálni, ők csináljanak inkább meg. Ne venjük egymástól se a kenyeret, de ne csináljunk valami rosszat. Akarunk szépet, nagyon szépet, mindenkit most meghívom, de van egy feltétel. A Facebookon meg kell találni egy redemció 275 ablakot, és ott kell regisztrálni. Igenis a koronavírus miatt nem lehet több, mint 500 néző ezen a rendezvényen, mivel ingyenes a belépés, nem akarunk senkit megfosztani ettől, hogy ne lássa, viszont amikor lesz 500 dolap jelentkezés, akkor sajnos kénytelenek leszünk lezárni a jelentkezés, nem rajtunk múlott, ANTS és a kormány rendeletei ránk ugyanúgy fontosak, mint bárki másra, úgyhogy kérem önöket, redemció 275-ös fülre, és ott regisztráljon magukat, és akkor így biztos tud megnézni ezt a szép rendezvény, remélem, hogy szép, és remélem, hogy legalább olyan lesz, mint tavalyi, ahol rengeteg ember volt, és még a fél éven keresztül csak beszéltek, milyen gyönyörű előadás volt. Nem akarok sokat elárulni, hogy ki lesz, ki fog játszani főszerepet, inkább jöjjenek megnézni, de hogy rendezvény biztos nagy színvonalú lesz, ezt már most garantálom.
Dáriusz, úgy hallottam, hogy felvezető programok is lesznek ezen a napon. Ez hogyan fog zajlani, mire számíthatnak a halasiak vagy a környékbeliek?
Felvezető programok kezdenek már korábban, mert mi azért, hogy teljesen fölkészüljünk a rendezvényre, már hétfői náptól kezdve, majd 17-től már csinálni fogunk a huszártábor, ahol jönnek nem csak halasi huszárok, isasszegi, májsai huszárok, jönnek barátáink, akik ugyanúgy részt vennek ebből a rendezvényben, úgyhogy ott becsiszolunk valamilyen produkciókat, de a nápon mindenkit hívunk meg reggeltől kezdve, lehet fölülni lóra, lovacskázni, lesznek korábeli gyerekeknek korábeli játékok, tényleg érdekes játékok, egy művész, Faragó művész most éppen fejezi be faragását, egy olyan játékokat, ami éppen 200 éve ezelőtt gyerkőcök játszották, sőt, módosabb gyerekek játszották, így mindenkinek lesz lehetősége, hogy ezt részt vegye ezek játékokban. Ő közben lesznek bemutató, huszár bemutató, a volt is bemutató, úgyhogy egyéb programokat is lehet, úgyhogy egész nápos program lesz, de a fő pont fél 8-kor kezdődő előadás Jászkun szerelem című.
Köszönöm, hogy itt voltál és tájékoztattál bennünket. Remélem, hogy jól érezted magad te is itt a rádióban.
Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magamat, jó itt lenni önök között, mert folyamatosan jó dolgokról beszélnek, fontos ez halásnak, fontos egy olyan rádió, fontos, hogy az emberek munkák közben, autóba ülés közben valami fontos híreket a halás és halás környékéről halljanak. Köszönöm szépen én is.
Darius, köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, a kedves hallgatóknak köszönöm meg kitüntető figyelmüket. Ne felejtsék el, hogy Hírling József Lovaspark augusztus 21-e egész napos programok, este pedig a fő attrakció egy fantasztikus lovas színház előadás lesz majd, de nagyon fontos, hogy előzetesen tájékozódni kell, a Facebookon regisztrálni kell, mert csak így lehet rajta részt venni majd. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, viszont hallásra!